Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit a már hagyományosnak minősülő nyilvános előadássorozat őszi programján, méghozzá egy kis az első előadáson. Azt gondolom, hogy így az elején, bár itt helyet foglalt az atya, de mindannyiunk nevében megköszönnék neki, hogy ismét gondolt ránk, és ezt a sokunk által már várt, tőlem is sokak által kérdezett programot ismét elhozta nekünk. Ezt az őszi előadásokat három alkalomra tervezte. Egy közös mottóval indul ez a program. A mottót Ferenc pápától vettem, miszerint az egyház a szeretet története. Ebből is következik, hogy ennek a három előadásnak a központi magát az egyház fogja alkotni. Kicsit más lesz, mint a már korábban megszokottak, de gondolom, hogy ugyanennyire élvezni fogjuk, mint az előzőket. Most este, akkor ma este hallgassuk meg a programsorozat gazdáját, Norbert atyát. A téma pedig, hogy mit gondol vall az egyház önmagáról, és mit gondolnak a kívülállók az egyházról.
Szeretettel köszöntök mindenkit, én is vártam az előadást. Több barátunk is jelez, hogy ma este nem tud velünk tartani, mert ma ünnepeljük november 4-én, illetve ma emlékezünk meg azokról a nemzeti hősökről, akik 57 évvel ezelőtt hazánkért adták életüket. Ma van a napos napja annak, hogy a szovjet csapatok bevonultak és a forradalmat leverték. Őrájuk is emlékezünk, egy kicsit innét megéljük velük a közösséget. Valóban egy érdekes, azt gondolom talán sokunk számára izgalmas témát hozok ide most esténként a következő három előadásban, ahol az egyik előadást nem is én tartom, hanem majd a Tihanyi apátság vezetője Korzenszki Rihárd a másodikat, majd a harmadik lesz újra ismét az én előadásom. Az egyházról fogunk beszélni. Izgalmas téma, azt gondolom, mert nagyon sokunknak van véleménye, határozott véleménye arról, hogy mi az egyház, milyen az egyház, milyennek kell lenni az egyháznak, milyennek szeretnénk látni az egyházat. És akármilyen is az egyház, én ezzel az alapgondolattal szeretnék indítani, én szeretem. És van egy gyönyörű kifejezés az egyházra, hogy Anya Szent Egyház, és egy pillanatra, hogy megállnék ennél a szónál, hogy ezt nagyon komolyan így is gondolom, mint mindannyian, akik ismerjük és szeretjük édesanyánkat, tudjuk azt, hogy hát van hibája, vannak gyengeségei, hát rigolyák is adódnak az édesanyáknál, ezek előforduló dolgok, hát de mégis csak arról beszélünk, hogy mennyire szeretjük és mennyire kötődünk hozzá, és milyen fontos és meghatározó szeretet van az életünkben neki. Szóval erősebb a szeretet, ami összeköt vele bennünket, mint sem a kritika, ami esetleg egy távolságot jelentene. Úgyhogy ebből az alaptónusból fogom a mai előadást tartani, és ez egy hangsúlyos megjegyzés kívánt lenni. Mi az egyház? Szándékosan kisbetűvel írtam meg, igyekszem majd úgy fogalmazni, hogy senkinek a fülét ne sértsenem, felekezeti felhanggal fogok majd szólni erről. Egyrészt, amikor az egyházról beszélek, akkor szeretném úgy bemutatni, mint Istennek egyik jelenléti módja közöttünk, amin keresztül kézzelfogható, elérhető a tanítása, hallható az igéjén, megtapasztalható, saját életünkre lebontva az üzenete. Érezzük, hogy mégis csak ezen az egyházon keresztül személyre szabottan, néven szólítottan érkezik valami az ég felől. Jézus különös módon búcsúzott tövéitől, ezt a János evangélium rögzíti. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. Érdekes eljátszani most itt ezen a ponton a fantáziánkkal. Mi lett volna, ha közöttünk marad látható módon Jézus? Isten által kézi vezérlésű lett volna az egyház? Vagy gyámoltalanul megrekedtünk volna akkor, hogyha látható módon is mindig itt lenne köztünk, lemaradtunk volna valami szebbről. Persze azt is mondhatjuk, értelmetlenek ezek a kérdések, hiszen egészen világosan eldőlt, hogy Jézus az egyházon keresztül akart, kíván tovább munkálkodni. Úgy tűnik, hogy Jézus előre látta nagyjából a mi felfogó képességünket is, ezért hangzik el többször az evangéliumban, még lenne más mondani valóm is nektek, csak nem vagytok készek ezt befogadni, felfogni. És tényleg a Szentírás vasárnapján beszéltem is a templomban, ahol miséztem, hogy döbbenetes a korlap, Jézus a végtelenül gazdag Istenből valami kevesebb átad, mert ugye nem tudjuk mi azt fölfogni. Ebből az átadott Isten üzenetből valami keveset leírtak az apostolok és az evangélisták, és ezt mi meg nagyon ritkán forgatjuk, és még kevésbé ismerjük. Tehát körülbelül így lehetne a korlapot bemutatni. Jézus azt gondolom ezt pontosan látta, és nem is a betűben bízott, hanem abban a közösségben, amelyet egyházként alapított meg. És művét nem a papírra vissza, hanem a szívedbe véste, hogy ne legyen az kiszolgáltatva, és mondjam, éppen ideológiának, vagy pillanatnyi érzelmeknek, érdekeknek. Élő és jól szervezett közösséget alapított Jézus. És most mondok egy nagyon hangsúlyos mondatot, ami döbbenetes, ha belegondolunk a tartalmába, hogy Jézus az által alapított közösséggel azonosította magát. Azt mondja, aki titeket befogad, engem fogad be. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok. Ezen keresztül akar elérhetővé válni az Isten, ezen megalapított közösségen keresztül. Így akarja későbbi embereket szeretni, akik nem voltak Jézus Krisztusnak kortársai ott Palesztina földjén. Mi, amikor olvasgatjuk a Szentírást, minket mindig ezek a csemegék érdekelnek, amit a biblikusok úgy fogalmaznak, hogy ipsissima verba, az azt jelenti, hogy azok a szavak, amik biztosan holziher, 100%, hogy Jézus ajkáról elhangoztak, minket ezek érdekelnek, meg a kumráni csodák. De hozzá kell azt tenni, hogy Isten akaratát nem annyira ezekben a szó szerinti mondatokban, meg a kumráni barlangokban kell keresni. A csúcsmodell az soha nem a fundamentalista mozgalom volt, hanem az összefüggését kell érteni annak, amit Jézus tanított, meg amit akart alapítani, és amit működtet azóta, és amit egyháznak hívunk. Fontosak ezek az ókori leletek, azért ne értsenek félre. Nem azt akarom mondani, hogy ezek nem jók, nagyon is jók, fontosak. Leginkább a néprajzosokat hozzák lázba, meg a filmrendezőket, egy kis emberi fantáziával kiegészítve, csipetnyi jó érzéssel egész jó filmeket tudnak belőle készíteni. Minket is érdekel, akik egy kicsit kritikusabban nézzük ezeket az ókori leleteket, vagy találmányokat, feltalált dolgokat, megtalált dolgokat, mert minket inkább úgy érdekel, hogy az eredeti tanítás mennyire jön át ezekben, illetve ezeket mi mennyire őrizzük. A folytonosság miatt érdekel leginkább ez bennünket. Mert hogy azt tapasztaljuk, hogy kicsit hagytuk szétválni a Biblia Jézusát a hit Jézusától. Sőt, van egyfajta hajlandóság is bennünk, hogy csináljunk egy harmadik Jézust, az egyház Jézusát. Így keletkezett az a mondás, ami hittani tudathasadásnak hat, ami így hangzik: Jézus igen, egyház nem. Persze értjük, hogy a hangsúlyos mondatom után, hogy hát hogy is lehetne ez a mondat, hogy tartható ez a mondat, Ha Jézus az által alapított közösséggel azonosítja magát, ki titeket hallgat, engem hallgat, hogy lehet akkor szétválasztani, Jézus igen, egyház nem? Szent Pál a saját tapasztalatait összegezte, amikor Jézusról azt mondja, hogy ő a fej, az egyházról meg azt mondja, mi meg a testre vagyunk, az ő testének a tagjai vagyunk. Ugye, hogyha a fejet, még egyszer itt a szlogennél maradunk egy kicsit a hittani tudat hasadásnál, Jézus igen, egyház nem. Ha a fejet leválasztjuk a testről, azt nem gyógyászati műtétnek hívjuk, hanem gyilkosságnak. És nem életképes a test, ha nincsen feje. Tehát, aki a folytatásról hallgat, mármint az egyházról, vagy zárójelbe teszi, vagy magánügynek tekinti, az csak bibliai történeteket hoz, amolyan, így szeretem fogalmazni, olyan áramtalanított Krisztust hirdet, és denaturált kereszténységről beszél, csal. Az egyház történelme során, majd erről is beszélek, nagyon sok szakadás történt, kiszakadtak nagyobb és kisebb közösségek, ez máig így van, ma is vannak kisebb közösségek, új keresztény közösségek, akik elszakadnak az egyháztól, szektáknak szoktuk őket hívni. Igazából soha nem az a baj, amit ők bemutatnak, hanem mindig az a gondunk, amit elhallgatnak. A teljes összefüggésből valamit kiragadni, az mindig megtévesztheti az embert. Másrészt nem csak arról van szó, hogy Isten jelenléti módja az egyház, hanem láttatja az alapítóját az egyház. Amolyan áttett szűveg, amin keresztül valamit megsejthetünk a titokból. Egy 20-25 évvel ezelőtt volt egy fiatal, életre való egyetemista, aki hirtelen otthagyta a ifjúsági csoportot és elment egy kartózi kolostorba. Jól tudom, Szlovéniában van ez az Európának a legnagyobb kartózi kolostora. Ide ment Móri Balázs, és egy kis üzenetet hagyott hátra. Ezt olvasom föl. Van egy másik világ, létezik a tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az Úr. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak sejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ, létezik, és egyre csendesebben ínt feléd. Erről a kartózi közösségre azt kell tudni, hogy teljes némaságot fogadnak az oda belépő, és a legradikálisabb evangélium életet élik, Krisztus követést élik. Ezek a rendházak általában tele is vannak. Van egy Angliában, én azt meglátogattam egy alkalommal, üres szerzetesi lak nem is volt, mert ennek a fajta radikális életformának mindig is volt érdeklődés, ezután is van is, és meg lesz is. Szóval azóta néma és vak vagyok, a kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak sejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik, van egy másik világ, létezik, és egyre csendesebben ínt feléd. Ennek a másik világnak a kis intéseit akarta állandósítani Jézus azzal, hogy egyházat alapított. Hogy szeretett közösséget alapított. Nem véletlen a cím választása az előadások sorozatának, az egyház a szeretet története. Mert hogy ennek a szeretetnek az intéseit, a hívogatásait, az apró morzejeleit akarná továbbadni. Más kifejezéssel élve, Jézus nem pusztán a megváltásnak a végtermékét adta oda az egyháznak, hogy ússza ki, hanem ipari hasonlattal a technológiát, a gyártási titkot is átadta. hogy ahol a szentségeket ünneplik, ott az ember egy gyónásban tapasztalhatja, hogy ma is működik Isten irgalma. Aki megkeresztelkedik, átélhet, hogy Isten ma is befogadja őt az ő családjába. Egymásra bízott minket az Isten, amikor egy házat alapított, és egy szakadatlan törődésre, egymással való foglalkozásra nevel bennünket. Így a mennyország az nem a kalapunkba hulló alamizsna, hanem vörösmarti szaporral élve. Jó mulatság, férfi munka, értsük jól. Meg kell érte dolgozni, Jakab apostol levelében olvassuk, második fejezet 14-es versében, a hittettek nélkül holt dolog. És végül az egyház Istennek a szócsöve fölerősített hangja, úgy is mondhatnám, egy hangszóró, amin keresztül Isten üzenete hallatszik. Az egyházhoz tartozni, egyházat építeni annyira fontos, hogy az ókeresztény időben élő Szent Ciprián 258-ban halt meg. Ez a Szent Ciprián azt mondta, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Mindjárt meg is kell állni, mert ezt szeretjük így is, meg így is érteni. Szóval ismerve magunkat pontosítanám, nem felekezeti éllel mondta Szent Ciprián, nem is voltak felekezetek a harmadik században, hanem azt mondja, hogy aki életet akar, aki boldogságot akar, hogy nem tudja máshol megtalálni, csak ebben a közösségben, akik lehet, hogy Lajstrom szerint nincsenek benne a közösségben, mert nem anyakönyvezték őket, nincsenek szociológiailag fölvéve ebbe az egyházba, de mégis követik a lelkiismeretükben a hallatszó szavakat, vagyis becsületes emberek, így mondhatnánk. Ezeket az anonim keresztényeket is számon tartja az Isten. Egy jobb hasonlattal világítom meg, mert lehet, hogy a harmadik század olyan régen volt, hogy nem biztos, hogy pontosan értjük. Lehet, hogy egy városban csak egyetlen kenyérgyár működik, amely kenyérgyár igazgatója is abból a gyárnak a termékéből, kenyeréből táplálkozik, meg az őt utáló munkás is ugyanazt a kenyeret eszi, ami abban a gyárba készül. Vagy egy másik hasonlattal, a városnak az erőműve, amit megtermel elektromos áramot, abból világítanak mindenkinek a városban, még a betörőnek is. Egyházon kívül nincs üdvösség. Aki üdvösségre jut, lehet, hogy nincsen Lajstromban, ahogy mondom, mégiscsak az egyház közbenjárásával, imádságával, aggódó szeretetével, érte nyúlásával jut majd oda. Úgy tűnik, hogy sokan maradnak el, tömegek maradnak el a keresztény gyakorlattól, milliárdok élnek, hogyha 7 milliárdos összlakosságát nézem a Földnek, milliárdok élnek az egyházon kívül, értük is meghalt Jézus. Ők is azt a kenyeret eszik, vagy nekik is ugyanaz az áram világít. Ebből ínünk mindannyian. Még egy hasonlatot szeretnék mondani, mert ezt tudom, hogy pihentet. Kerti mozik, vagy nem is tudom, mi a neve pontosan, de jól emlékszem. Kerti mozi. Régebb óta fiatalok tudják. Kerti mozi, a újabban fiatalok ezt nem annyira ismerhetik. A kerti mozinál ugye óriási erőfeszítés van a gépész részéről, hogy zavaró állatok nehogy berepüljenek a vetítőgép és a vászon közé, meg hogyha megreped a vászon, akkor a vetítőnek a fénysugar a lombok közé hasít. Tehát ott azért ez nagyon fontos, hogy ez a vászon az jól ki legyen feszítve, és zavaró körülmények legyenek, mert botrányba fullad a film, és mindenki legyint egyet, aztán ott hagyja. Szóval az élvezhető képhez kell egy összesző és jól, hogy is mondjam, egységben lévő felület, ami meg tudja jelenni ez a kép. Ennek a hasonlatára az Istentől érkező örök műsor, amelyet vetítene, az egyháznak az összetartó közösségén tud értelmes üzenetté rajzolódni. Ha hagyjuk, meg hogyha ezt észre is vesszük. A Rómában tanított hosszú ideig egy magyar teológiai professzor, Alszegi Zoltán, 1991-ben halt meg, Gregoriani Jezsuita Egyetemen tanított, ahol én is tanulhattam, de én már nem ismertem, mert ahhoz túl fiatal vagyok. És ennek a professzornak volt egy híres, elhíresült mondás, amivel lépten nyomon találkozhattunk ott tanulmányaink során. Ő az egyházat a műholdhoz hasonlította, ahol azért fontos kapcsolatban lenni azzal, aki a jeleket sugározza a műholdnak, illetve a elhelyezkedése is nagyon fontos a műholdnak, hogy közel legyen azokhoz is, akikhez közvetíteni akarja az üzenetet. Szóval az egyháznak egyenletes közelségben kell állnia alapítójával és a rábízottakkal is, akikhez a küldetése szól. Úgy is mondhatnám, hogy emberbarátként kell viselkednie, mert emberség hiány, távol marad az Isten az üzenettől. Hogyan gondolkodunk magunkról az egyház, hogyan gondolkodik magáról? Az Isten úgy határozott a tervében, hogy Jézus Krisztus által kinyilatkoztatja magát, hát bemutatkozik az embernek. És ezt a bemutatkozást, ezt Jézus Krisztus, miután a feltámadás után mennybe ment, utána ezt rábízza az egyházra, hogy akkor vigyétek tovább Isten bemutatkozását, adjátok tovább, ismertessétek meg másokkal is. Persze, aki kicsit kívülről nézi az egyházat, vagy a mai világnak az olvasatában nézi ki az egyház, aki pályázik, ahol pénz van, ahol megcsörren az ezüst, egytárgyak vannak, múzeumok, kincstár, levéltár, ruhatár. Szóval sok minden így adódik, hogy a társadalomnak egy szereplője, egy meghatározó alakja. Nem egy társadalmi jelenség vagyunk azért. Nem pusztán egy eleme annak, amit itt az emberi történelem összehoz itt a Földön, ennél több. Mégis a legtöbb embernek a szemében úgy jelenünk meg, mi az egyház, mint egy jól szervezett intézmény. Elég régi cég, hogyha azt nézzük, és régóta áll, meg elég sok viharnak volt már kitéve. Persze az egyház, amikor önmagáról gondolkodik, akkor nem tudja kiszakítani magát abból a sémából, amit a gondolkodás történet kialakított. Hát kialakított a gondolkodás történet a vallásnak a témáját. A vallásról úgy gondolkodunk, hogy van egy istenség, és létezik az ő teremtményi köre, akikkel valamiképpen kapcsolatot ápol, valami közösséget élnek meg. Szóval nem minden világfelfogás nevezhető vallásnak, csak azt mondjuk vallásnak, amely az életnek a végső értelmét is meg tudja mondani, megnyugtató módon meg tudja mondani. És az élet végső értelmét az igazi vallás, az persze mindjárt lehetne kérdezni, az igazi vallás, mindjárt erre is kitérek. Szóval az igazi vallás az élet értelmét nem ebben a földi életben határozza meg, nem azt mondja, hogy itt van, ezt megszerzed, hanem egy úgynevezett transzcendens világba, földön túli, kívüli világba helyezi, ami elérhető ugyan, csak nem azokkal az eszközökkel, amik itt a földön adva vannak nekünk. Nem akarok filozofálni, mert az veszélyes hétfő este, főleg az őszi szünet után. Csak egy gondolat, egyetlen egy gondolat, hogy mert ez így jelent meg izgalmas kérdésként a filozófia történetben, hogy most miről is van szó? Tényleg létezik ez a földön túli transzcendens világ, vagy egyszerűen mi vágyaink vetítik ezt ki? Hogy tényleg létezik egy istenség, ami az embernél magasabb rendű szellemi létező, aki azt mondja, hogy nálam találod meg az életed értelmét és végső célját, vagy az emberi képzeletnek a tárgya mindez. Szóval, aki vallásos, az attól vallásos, hogy megismeri ezt a világ feletti Istent, és amikor előtte hódul, akkor nem megalázkodik, nem arról van szó, hogy ki kell vetkőznie önmagából, hanem rájön arra, hogy ez az istenség törődik vele, gondja van rá. Nem számításból kell vele jobba lenni, hogy mint a görög-római pogány vallásokban, hogy hát jó az istenségeket leítatni, meg jó velük bratyizni, mert akkor valami jó helyet ki lehet tőlük szorítani ott a Pantheonban. A kinyilatkoztatás azt mondja, hogy Isten önmagában határozza meg az embernek az élete végső értelmét és célját. Segít, hogy jól értelmezze önmagát és életének a célját. Egyébként a vallásról több fogalom is létezik. Religió kifejezésnek legalább három variációja van, hogy milyen szóból származhat: a religere, vagy religére, vagy pedig relegare. Röviden elmondva, többféle verzió van. Ez a religer, ez azt jelenti, hogy újra választani, és ez azért fejezi ki a vallás lényegét, de Szent Ágoston mondja, mert tényleg arról szól számára, Ágoston számára a vallás, hogy aki Istennel kapcsolatba kerül, annak nap mint nap újra kell választani az Isten, és ugyanazt az Isten, ha következetes akar lenni. De így van ez nálunk is, ha valakit szeretek, akkor azt minden nap újra akarom választani. Ezt nem elég egyszer mondani, és egyébként majd másik mindig csak emlékezzen rá, meg a memóriájából hívja elő. Aztán van egy olyan kifejezés, amelyet a religere kifejezésből eredeztetünk a religió vallás kifejezésnél. Ez meg azt jelenti, hogy figyelembe venni. Az a vallás, amit figyelembe veszek, ami egy norma az életemben, ami korlát, ami persze azt úgy is érthetem, ami leszabályoz, de ami meg segít élni, ilyen pozitív értelmet is adhatok neki. A relegare az meg azt jelenti, hogy megkötni, amihez köthetem az életemet. Az isteni szó a keresztény értelemben, az isteni szó hát hallatta magát Jézus Krisztusban, az ember pedig meghallhatta, meghallhatja, és választ a közösségi keretek között, az egyház kereteiben. Nem csak egyszerű társadalmi képződményről van szó, hanem olyan közösségről, ami egyszerre jelképezi, de nem csak jelképezi, hanem meg is tudja valósítani az emberi nem egységét és az Istenhez való tartozást. Ha például a katolikus egyházba gondolunk bele, most elnézést, hogy a visszapéldát veszem, de hát mégiscsak ennek az egyháznak vagyok a papja és a tagja, hogy hát átéljük az emberi nem egységét, azt nézem, hogy különböző kultúrák, különböző földrészeken elterjedt egyház, amikor ünnepel egy a liturgiájában. Ugyanaz, hogy itt vallás, mondjuk, ugyanúgy néz ki a szentmisén. Nagyon Afrikában egy kis dobot is használnak, vagy Latin-Amerikában több a pengetős hangszer, német területen meg inkább ezek a zenekari szépmisék vannak egyiknek, meg a másiknak is megvan a szépsége. Szóval nem csak jelképez, hanem meg is valósít, amikor az emberi nem egységére és az Istennel való, Istenhez való tartozásról beszélek. Következő gondolat, az egyház fogalma, ilyen furcsa szavak vannak fölírva, de mindjárt megbarátkozhatom a kedves hallgatóságot velük. Ne aggódjanak! Megkezdjük a felszállást. Az egyház fogalmáról akarok beszélni. Két sajátos kultúrkörben született egyház fogalmat fogok megemlíteni, ami három, nem is kettő. Az egyik az őskeresztény közösség Jeruzsálemben született meg. Jézus kereszt halálának és föltámadásának a színhelye volt Jeruzsálem. A Szentlélek így jött el az evangéliumi tanúságok szerint. Itt született az egyház magyarul Jeruzsálemben, és a jeruzsálemi közösségnek a hagyománya, hogy hogyan gondolkodott önmagáról az a jeruzsálemi közösség, ez nagyon lényeges volt. Azt mondták magukról ezek a Jeruzsálemben élő zsidók, akik héberül olvasták a Szentírást, és arámul beszéltek egymás között, hogy mi Kehál Jahve vagyunk, vagyis Jahve gyülekezetem. Ugyanennek a kultúrkörnek volt egy másik változata is, a hellének csoportja, ugyanígy Jeruzsálemben éltek, csak ők görögül olvasták a Szentírást, és nem arámul, hanem görögül beszéltek egymás között. Ők azt mondták, hogy szinagóga kűriú az elnevezés a saját közösségüknek, vagyis az Úr gyülekezete, amit az Úr gyűjtött egyben. Na, ez volt az egyik, tehát ez a Jeruzsálemben élő közösségnek a önmagáról való gondolkodása. Vagyis Jahve, akit összegyűjtött, vagy más néven a hellén csoportban az Úr gyülekezete ugyanazt jelenti. És ettől gyökeresen különbözött a Pál apostol féle egyháznak a önmagáról való gondolkodása, mert Pál apostol a nemzeteknek a térítő apostola volt, ő nem Jeruzsálemben próbálkozott, hanem vidéken. Beszaladt az egész római birodalmat, nagyon sok fele megfordult, és az által alapított közösségekben úgy beszéltek önmagukról ezek a közösségek, mint Ecclesia Tuteum. Ez Istennek a népgyűlése, ezt jelenti. A görög városállamok a törvényhozó vagy a választó népgyűlésüket Ecclesiának mondták. Pál apostol arra akart ezzel utalni, hogy nem csak arról van szó, hogy Jahve valamit az Isten összegyűjtött, hanem itt egy olyan közösség van együtt, akik tevékenyek, akik nem passzívan elviselik, hogy összeterelték őket, hanem azzal válnak a közösség tagjaivá, hogy tesznek a közösségért. Ez a Jakab levél ismét a hit, tettek nélkül volt dolog. Akart-e Jézus egyházat? Most jönnek az izgalmas témák. Egy francia szerző, Daphne Floyst említeném, a 19.-20. században élt, azt mondta, volt egy híres mondása, hogy Jézus meghirdette Isten országát, és jött az egyház. Nem annyira az egyház kebelén belül magyarázta az egyháznak a létjogosultságát, gondolom érthetik az idézetből. De van egy másik mondása is hasonló ehhez. Jézus várta az Isten országát, és eljött az egyház. Ugyanaz, csak egy kicsit később máshogy fogalmazta már egy újabb művében. Szóval akart-e Jézus egyházat? Mert ez a 19.-20. században élő gondolkodónak a provokatív gondolataiból úgy derül ki, mint hogyha valami véletlen baleset lenne az egyház, vagy hát ezt Jézus nem is annyira akarta volna. Most félreértés ne esik, most nem azt akarom megmagyarázni, hogy miért vagyunk itt, meg Szombathelyen, meg Magyarországon, meg Európában, meg a világon, miért van az egyház. Most nem arról van az, hogy meg kell magyaráznunk saját magunknak az identitásunkat, meg a létjogosultságunkat, hanem arról, hogy az új szövetségi evangéliumokban, a négy evangéliumban azt látjuk, hogy Jézus határozottan akart az egyházat. Nem csak alapja, hanem alapítója is az egyháznak. Ennek három nagyon világos jele volt. Az, hogy meghívott 12 apostolt, az, hogy a 12 apostol közül kiválasztotta Pétert, hogy vezetője legyen ennek az egyháznak, amikor azt mondta neki, rád építem egyházamat, a te neved Péter lesz. Ugye addig Simonnak hívták, Júnás fia volt, és a te neved Petrosz, az a szikla lesz, amire építem az egyházat. És a harmadik az eukarisztia alapítása, amikor Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Nem azt mondja, hogy beszélgessetek rólam, hanem ezt cselekedjétek. Szóval ő adta a 12-nek a küldetést, ő hívta meg, külön tanította, nevelgette őket, sajátos küldetést adott az utolsó vacsorán, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, feltámadása után, akinek megbocsátjátok bűneit, annak én is megbocsátom, mennybe menetel előtt, tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket. Jézus Krisztus akart ezt az egyházat. Érdekes, sokat foglalkoztam ezzel a gondolattal, hogy Jézus egy sort sem írt a Bibliában. Nem foglalkozott tényleg a papírral. Az utolsó vacsorán is, amikor a jövendő alapzatát igazgatta és rendezte, akkor 12 apostolaival, 12 apostolával töltötte az időt. És a legnagyobb titkait bízta rájuk. Ekkor vésta a döntő vonásokat nem az iratra, nem a papírusz tekercsre, hanem a köré gyűjtött közösségnek az idegrostjaiba, a szívében. Hát egyszerűen összefoglalva kimondom a bűvös szót, nem Bibliát írt Jézus, hanem egyházat alapított. Az első nemzedéknek nem volt más, a csak Ószövetsége volt, meg egy Jézusa. A feltámadás és a pünkösd, a Szentlélek eljövetele után 17 évvel, tehát az egyház megszületése, az első pünkösdi beszéde, tehát a misszió beindulása után 17 év telt el, hogy az első Tesszaloniki levél megíródott, utána többi levelek, aztán majd jöttek az evangéliumok is. Előbb éltek, aztán írtak. Mi azt gondoljuk, hogy biztosabb és emberi megoldás lett volna, hogyha Jézus Krisztus egy ilyen központi irodát létrehozott volna írnokokkal, és akkor ott ezeket rögzítették volna. Na de nem ilyen iroda az egyház, nem is ingatlan, nem is lobogó, hanem az a közösség, ami a 12 apostolra és Péter vezetésére épült, amelynek a lényege mégiscsak az utolsó vacsorának a szakadatlan megünneplésében rejtezik. És ha így nézem, akkor ez nem egy porosodó tradíció, hanem egy eleven kapcsolódás ahhoz a palesztinai Krisztushoz, aki a hit Krisztusa, a Biblia Krisztusa és az egyház Krisztusa. A lényeg tehát az volna, a kis gondolataimat összegezném, hogy sem az egyház, sem a Biblia nem statikusan értendő. Nem készen pottyant az égből, és nem csak így van, hanem van egy történet, egy fejlődésen, és ez az egyháznál, amikor az egyház önmagáról gondolkodik, ez fontos látni. Van kezdete az, hogy Jézus akarta. A 12 apostol meghívásával, Péter vezetésével, és az utolsó vacsora megünneplésével. Ami nem egy emlék, nem megújít valamit, nem megismétel valamit, hanem a jelenbe hozza azt, ami ott történt. Ez a hitünk titka. Aki így érti, akkor annak az egyház nem egy kövület, a Biblia az pedig nem valami múzeumi kiállított tárgy, hanem az időszámításunk kezdetén már, hogy amitől számítjuk az időt, valóban így éljük, hogy az élet megjelent, élve maradt, köztünk maradt, bennünk maradt, velünk maradt, kezünkben maradt, és ezt őrzi az egyház. Miért van szükség egyházra? Budapestre sokféle módon el lehet jutni. Szerintem egyikünk sem próbálkozik a régi TSZ utakon feljutni a fővárosba. Biztos, hogy el lehet jutni. A új GPS-eken ezek is rajt vannak, csak vigyázzunk, ne a legrövidebb utat állítsuk be, mert akkor könnyen ilyen élményünk is lehet róla. Szóval el lehet jutni sok úton Budapestre. Na de hát, mondom, mindannyiunk számára evidens, hogy hát ami ki van táblázva, ahol lehet haladni, ahol tényleg időben kiszámíthatóan meg lehet szépen érkezni veszélyektől, nagyobb veszélyektől mentesen. Üdvösségre is sokféleképpen el lehet jutni. Miért kellene kerülő utakon, veszélyes utakon, kis ösvényeken, veszélyeztetett helyzetekben menni, hogyha van kitáblázott is. Az egyház lényege tehát abban áll, eddig ezt próbáltam elmondani, hogy folytatja azt a művet, amit Krisztus megkezdett, és rábízott az egyházra. A gondolat az nem egy hipotézis, hanem ez így van. Második vatikáni zsinat erről elég világosan beszél, hogy elképzelhető, hogy el lehet jutni az üdvösségre, el lehet jutni Istenhez is, úgy, hogy valaki nem tagja az egyháznak. Ez igazából, mert talán sokaknak újat nem is mondtam. Mi csak azt mondjuk, hogy az egyházon keresztül egy, ez az, amit az előbb mondtam, a hasonlattal, meg vannak a táblák, látjuk az irányt, meg van a térkép, van még benzin is, meg érezzük, hogy tudunk jobban haladni. Az egyház az milyen, amit Jézus Krisztus alapított, most erről szeretnék egy pár gondolatot mondani, és itt, hát itt lesznek majd a provokációk, meg innét majd elindul az, hogy mit gondolnak a kívülállók rólunk. Milyen egyházat alapított Jézus? Így szoktuk röviden ezt megválaszolni a katekézisben, hogy egy szent katolikus és apostoli egyházat alapított Jézus. Ez lehet, hogy sokan ezt így hallották is, már ebben sok újdonság nincsen. Talán abban igen, hogy Jézus tényleg egyetlen egyházat alapított, és egyébként aki a szívére teszi a kezét, bármilyen felekezethez is tartozik. Ez minden felelős lelkipásztora bármilyen felekezetnek is legyen, elismeri, hogy Jézus egyetlen egyházat alapított. Az összes bibliai kép, amit Jézus használ, az erre hajaz. Ebből indulnak ki a biblikus képek, a nyáj. Egy nyáj van, és egy nyáj van, és egy pásztor. Az építmény, a templom, a jegyes, hát egy jegyes van, a test és a fő hasonlata, ezek mind arról szólnak, hogy hát egy eredendően természete szerint. Meg hát szegény Pál apostolnak a szenvedése, amit elviselt az első közösségekben, akiknél már felütötte a fejét ez a széthúzás, a pártoskodás, én Pállal tartok, a másik Apollóval, a harmadik egy másik Jézusról beszélő emberrel. Szóval ezzel az elvvel szemben, hogy egyetlen egyházat alapított Jézus Krisztus, ezzel az elvvel szemben hát olyan brutálisnak hangzik, és látszik, és tapasztalható is az a történelmi tény, hogy ebben az egyetlen egyházban elég komoly szakadások keletkeztek. Kölcsönös kizárással, papírforma szerűen, kiközösítéssel. Aztán úgy alakult, hogy többes számban is elkezdték használni az egyházak kifejezést. Ez is izgalmas. De mindenki fél bármelyik egyház cégére legyen is kitéve. Ugyanazon a véleményen van, hogy törvényes módon Jézus Krisztusnak csak egyetlen egyháza létezhet. Most jön a veszekedés, akkor melyik? Középkorban nem volt nagy gond még, meg hát a 4. századtól, ugye éppen most ünnepeltük az 1700-as évfordulóját a milánói ediktumnak, amikor a trón és az oltár összekapcsolódott. Az impérium és a szacerdócium összekapcsolódott, ilyen szép szavakat használva, a császárság és az egyház. Igazából a keresztény élet birodalomnak az egységét szolgálta az egyház, mert a hitterjesztés, az, hogy újabb és újabb népek tértek meg keresztény hitre, ez nyilván az impériumnak nagyon is kedvezett, és ez jól jött a kasszába is. Mindez a egységtörekvés nem akadályozta meg, most a nagy vonalakban haladok a történelemben, azt, hogy 1054-ben bekövetkezett a keleti egyház szakadás, ketté szakadt az egyház, okosan kiközösítette mindkét fél a másikat, önmagát tartotta mind a két fél az egyetlen és igazi és Krisztustól alapított egyháznak, viszont az egyház nevet nem tagadták meg egymástól. sem az ortodoxia a katolikus egyháztól, sem a katolikus egyház az ortodoxiától. Megmaradt a hit, megmaradt a hét darab szentség is, megmaradt a papság, a hierarchikus struktúra, egy különbséggel a pápának a szerepe változott a keleti megítélésben. Már nem szólhatott bele a keleti egyházba. A reformációval, mondjuk lépünk előre 16. század, azonban egy óriási változás, ehhez képest egy lényeges változás történt. Itt már sérült a hitbeli egység, a szentségeknek a száma, meg a hierarchikus rend is sérült. És természetesen már nem beszélünk a pápának a szerepéről az elszakadt protestált egyházakban. Hitbeli eltérések is adódtak, mélyebbre hatolt a szakadás, mint 1054-ben. Azt tudni kell, hogy a reformátorok eredetileg nem akartak egyházszakadást, hanem meg akarták újítani az egyházat. A római katolikus egyház pedig nem akart megújulni olyan módon, ahogy ezt ők szerették volna, vagy nem akkor és úgy, amikor és ahogy ők azt kívánták. És elszakadt a nyugati egyházszakadás, tehát a 16. század protestantizmus, van a kiváló közösségek, akik kiváltak az egyház testéből, ő magukat Jézus Krisztus igaz egyházának tüntették fel, mert azt mondták, hogy az eredeti annyira elszakadt az alapítóját, hogy úgy eltorzult a történelem során, hogy az már nem egyháza a Krisztusnak. Akiket ott hagytak, ők meg úgy gondolkodtak a protestánsoktól, róla, az elszakadottakról, hogy ők nem megújítani akarták az egyházat, hanem szétszakítani. Ezért ők nem lehetnek Krisztus egyházának a tagjai. És ebben így maradtak. Melyik az igazi egyház? Ez a négy jelző válaszol arra, végül is a római katolikus egyház a következőt mondja, és ezt nem akarom elkendőzni, hogy a Jézus Krisztus által alapított egyház a római katolikus egyházban áll fenne. És mindazokban az egyházi közösségekben, ahol megvan az egység, megvan a szentség, megvan a katolicitás, és megvan az apostoliság. Tehát nem azt mondja, hogy csak nálunk, hanem ott is, ahol ez a négy jelző, az egység, a szentség, a katolikusság és az apostoliság megvan. Mit jelent ez? Röviden fogom ezt megválaszolni. Jézus egyetlen egyházat alapított, az világos, azt előbb elmondtam. Az egységnek a jele az egy hit és az egy liturgia, hogyha elmennek Dél-Amerikában, ugyanaz a római katolikus egyház liturgiája, mint Afrikában, vagy Ázsiában, vagy éppen egy skandináv országban, bár elég ritka ott a katolikus liturgia, azok döntően protestáns országok, és egy az azt jelenti, hogy forrását, alapítóját és az inspiráló szent lelkét tekintve egy az egyház. Legizgalmasabb pont most jön a szentség. Az egyház szent. Húha! Nem úgy tűnik. Luther Mártonnak a gondolatát szeretném megidézni. Simul Justus et Peccator, igaz, ő a megigazulással kapcsolatosan mondta, és a megigazult emberről, de mi katolikusok így gondolkodunk az egyházról, egyszerre szent és bűnös. Szent, mert az isteni alapítója és forrása miatt szent, és szent, mert erre van rendelve, erre van meghívva, hogy szent legyen a tagjaiban is. De mégis csak a tagjaiban ott tapasztaljuk a fogyatékosságot, és látjuk, hogy ez nem teljesen van így. Itt erre mindjárt ki is térnék, csak még befejezem a másik két jelzőhöz kapcsolódó rövid megjegyzést, és erre gondoltam, hogy szánnék egy 5 percet erre a szentség és bűnösség, hogyan fér meg egyházban, katolikusság. Térben, időben, mélységben azt jelenti egyetemesség, teljesség. Amikor azt mondjuk, hogy arról a közösségről állítjuk, hogy Jézus Krisztusnak az egyház, ami alapvetően egynek gondolja magát, hitben és liturgiában, szentenek gondolja magát az alapítója miatt, meg azért, mert erre van meghívva. A katolikusság, mint vonás, az nem a felekezeti hovatartozást jelenti. Tehát nem a római katolikus egyház lobogóját jelenti ez a tulajdonság, hanem azt jelenti, hogy az egyetemessé térben is, földrajzilag, időben is, minden kornak, minden kultúrának szóló az egyháznak a küldetése, és hát mélységben is, a tanításban is így van ez. Apostoliság, erről nem beszélnék, mert itt az, hogy Jézus akart egyházat, itt világosan elmondtam, hogy akart, azzal is jelezte ezt, hogy 12 apostolt hívott meg, azon belül pedig Péter apostol vezetővé tette. Van-e bűne az egyháznak? Azt mondtam, hogy erről beszélek egy kicsit. Szenvedélyesen szoktak beszélni általában a római katolikus egyháznak a bűneiről. A dolog persze önmagában nem újszerű, mert régen is beszéltek boszorkány üldözésről, perekről, égetésről, inkvizícióról, erőszakos hitterjesztésről, keresztes háborúkról, mindent elmondtam. És egy új vonás jelenne meg talán most a 21. század fordulóján a szexuális visszaélések kapcsán, amit így az egyház bűnei közé szoktak feljegyezni. Arra gondoltam, hogy mindjárt ezzel kezdeném, mert hogy talán mi életünkben ez jobban izgatód, mint a boszorkányperek, vagy a inkvizíció, keresztes háború, de ezeket sem fogom elütni. 2010. március 9-én Páter Lombardi, vatikáni szóvívő következő jegyzéket tette közzé. Ezt azért olvasom, mert ez most olyan hangsúlyos, hogy nem akarok a saját szavaimmal fogalmazni. Természetesen az egyházi intézetekben és egyházi felelősök által elkövetett vétségek különösen elítélendők, mivel az egyház oktató és erkölcsi felelősséggel rendelkezik. Azonban minden objektív és tájékozott személy tudja, minden objektív és minden tájékozott személy tudja, hogy a kérdés sokkal szélesebb körben jelent meg. A vádakat pusztán az egyházra összpontosítani annyit jelent, hogy meghamisítják a jelenséget. És ez a Páter Lombardi, az Ausztriában működő KSH, nem tudom most osztrákul idézni, de hát ez a lényeg, ennek a statisztikákkal foglalkozik, és bűnüldözési statisztikákkal is foglalkozik, ez az osztrák intézet. Ez az osztrák intézet és az osztrák illetékes hatóságok 2010. februárjában a következő adatokat tették közzé. A 1950 és 1999 közötti időszakra vonatkozóan a szexuális bűnök, illetve visszaélésekkel kapcsolatban Ausztriában az egyházi személyek által elkövetett esetek száma. 1950 és 1999, tehát 50 évről beszélünk, az egyházban elkövetett, egyháziak által elkövetettek száma 17, míg más környezetben, döntően nem egyházi fenntartású kollégiumokban, önkormányzati állami kollégiumokban és családban 510 visszaélés történt, ugyanebben az időszakban, ugyanebben az országban, ugyanazon mérési módszerek alapján vizsgált dologról van szó. Tehát 17 és 510. Persze egy is borzasztó, csak azt akarom mondani, hogy ezzel az utóbbiakkal is kell foglalkozni. A sajtó pedig az utóbbiakkal, az 510 esettel nem foglalkozott azóta sem, illetve nagyon szerény módon és mértékben teszi mindezt. Az egyházak az álláspontja zéró tolerancia, ezen a téren, ezt gondolom mindenki megismerhette azóta. Azért ezzel kezdtem, mert a történelmi bűnök azok egy picit a mi időszakunktól távolabb esnek, és egyébként azok is picit árnyaltabbak, hogyha egy történész vizsgálja, és kiderül, hogy ott azért a spanyol inkvizíciónál, a spanyol államnak a befolyása, az nem vitatható mondjuk, tehát meg az egyháznak a szerepvállalása, az állam és az egyháznak az összekapcsolás abban az időben kicsit másképpen nézett ki. Egyébként a Biblia sem tagadja azt le, hogy az egyház tagjai között vannak bűnösök. Jézus azt mondja, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem meghívni, hanem a bűnösöket. Meg hát milyen esélyünk volna, vagy magamon beszél nekem mondjuk, hogyha csak az igazakat hívná az Isten, a hallgatóság kivétel. A Bibliában ilyen hasonlatokat hallunk, hogy a világ tengeréből egyszerre kell kifogni a jó és a rossz halat. Az utolsó napig együtt nő a búza konkójjal. A mennyegzős lakomán olyanok is megjelennek, akik viselnek mennyegzős ruhát, és olyanok is, akik nem viselnek. Olyanok együtt vannak az okos szüzek és a balga szüzek, akiknek ugye elfogy az olajba lámpásaiból, mikor megérkezik a főlegény. Tehát a bibliai képek arról beszélnek, hogy bizony ott vannak a bűnösök is az igazok között. Persze, aki azt gondolom az egyháznak felelős tagja, és én ezt így mondom, hogy vágyunk arra, hogy jobbak, igazabbak, tisztábbak, hűségesebbek, mi folytathatnánk a sort legyünk, de hát a katolikus egyházhoz való tartozásnak nem feltétel a morális fedhetetlenség. Így van nekünk is esélyünk a tagságra egyébként. Pár képet mutatnék még az egyházról, már nem diát, hanem inkább fogalmat. Közösség, a testről már beszéltem, a fő és a test, a fej és a tagok. Intézmény, erről is szóltam egy kicsit, ami a struktúrát illette. Szentség, még erről lehetne beszélni, hogy szentségre van meghívva, meg úgy is szentség, hogy nem csak jelképez, hanem meg is valósítja az Istennel való közösséget az egyház. Amikor az emberek gondolkodnak az egyházról, akkor beleviszik a saját tapasztalataikat, pozitív vagy negatív ad egyaránt, amikor az egyházról gondolkodnak. És nyilván ma másképpen gondolkodunk az egyházról, mint 2000 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt, vagy a konstantin időkben, mert új helyzetek is vannak, meg hát egy élő közösség az egyház, élet van benne, ahol élet van, változás van, alakulás van. De nyilván az élet, az nem azt jelenti, hogy a változás az érinteni ebben az életben a lényeges dolgokat. A lényeg az változatlan. A változás az nem a lényeges rendben. Beszéltem erről a Jézus igen egyháznemről, és ehhez szeretnék még Alfred Loisit már említettem. Jézus Isten országát hirdette, és jött az egyház. Ugye van egy tünet, amely szerint sokak számára az egyház az úgy jelenik meg, mint az abszolút jó birtokosa, ismerője, ebből kifolyólag az erkölcsi észnek az osztója. És aki kicsit kispadról nézi ezt, távol ettől a csapattól, meg mintha sehova senki közé nem tartozna, akkor nem is tud vele mit kezdeni. De nyilván az egyház pontosan azért, mert az alapítójával, Jézussal élő eleven kapcsolatot ápol, meg benne van a létének az értelme, a Jézusba vetett hitben jön létre az egyház, akkor a hitét ünneplik, Krisztusba vetett hitét az egyház, ott születik meg, ott újul meg, ott erősödik meg. Nyilván így értjük, hogy ez az egyház az, amely képes dolgokat megfogalmazni, ahogy mondtam, egy édesanyja gyermekének, hogy a jóra segítse, hogy táblákat elhelyezze, hogy célba érjen, jó célba érjen. Ha úgy gondolkodunk az egyházról, távolról, hogy sehova nem tartozunk, akkor picit úgy tűnik, hogy mindig az az egyház, ami fenn van, és onnét felülről mond meg dolgokat, ami kívül marad mindig az életünkön. Ez volt a tünet és a diagnózis, most jön a gyógyítás. Ha az egyházhoz, ha nem is tagjaként, de legalább szimpatizásaként éljen meg magamat, akkor már kicsit másképpen gondolkodom róla. Hát, ha még a család tagjaként, akkor nem a szennyet szoktuk kiteregetni, nem a gyengeségről, nem a hibáról szoktunk reklámokat zengeni, hanem arról, amit jónak, igaznak, szépnek, helyesnek tapasztalunk. Ez nem azt jelenti, hogy elfeledjük, letagadjuk, meghamisítanánk azt, hogy vannak a történelemben torzulásaink és hibáink. Péter apostolnak is volt. Ezt el szoktam mondani, egyszer valaki ezen meg is botránkozott, de vállalom, mert igaznak gondolom, hogy végül is a pápákat, ha végignézzük, ugye sokan a reneszánsz pápákkal szoktak jönni, hogy milyen botrányos életünk volt, meg mi minden működött a lateráni palotában. Péter apostol túltett rajta. Háromszor azt mondta, hogy nem ismerem Jézust. Azok a pápák nem mondták, hogy megvallották a hitüket, sőt, egy-kettő nagyon szép imádságot is tudott írni, amit azóta mai napig is az Üdvözlégy Máriában imádkozok, VI. Sándor pápának a jó voltából. Szóval egyetlen pápa sem volt a történelemben, aki megtagadta volna Krisztust. És hogy innét is föl lehet állni, és föl is állt Péter apostol abból a tekintetből, ami rajta is megnyugodott. Szóval, ha picit már szimpatizások vagyunk, akkor születik egyfajta felelősség, aminek két oldala van mindig, a kötelesség, a másik pedig a lehetőség. Szóval, ha nem is nyilván ezt nem lehet előírni, hogy valaki legyen egyházias érszületű, vagy ezt a, mint a szépen latin így mondta, hogy Szent Érekum Ecclesia érezzen az egyházzal, de kicsit családként értelmezzük, akkor talán már közelebb áll hozzánk ez a gondolat. Amiről még szeretnék beszélni, az, hogy az Isten igazságok hordozója ez az egyház, és emiatt tűnik az, hogy fönn van, és mivel ezt az igazságot magyarázza, adja tovább, ezért tűnik úgy, hogy hát ezt nem itt találjuk ki, nem a Földön tesszük össze, nem itt pályáztatunk embereket, hogy valami okosságokat hozzanak össze, és a legjobbat majd kitüntetjük, és az lesz a, nem tudom, Biblia egyik könyve. Sokan úgy élik meg, hogy ez az egyház, amit én ismerek, abban csalódok, az nem az igazi, nem ilyet olvasunk a Bibliában. Ott is olvasunk konfliktusokról, ahol ember van, ott konfliktus van, ahol közösség van, ott a közösségnek a hibái is megjelennek. Naívság azt gondolni, hogy létezik olyan közösség, ahol nincs hiba, ahol minden az álmaink szerint alakul. Jean Vanier mondja, mindannyian arról álmodunk, hogy a nyerő csapatban vagyunk. Legyen szó fociról, politikáról, vagy akár az egyházról. Eddig Jean Vanier-től az idézet. Szóval nem minden alakul a reményeink szerint, még az egyházzal kapcsolatosan sem. Itt sem minden tiszta, vannak botrányok az apostolok életében is volt, ma is. Vannak látható, hallatszó gyengeségei az egyháznak, amik megérintenek. Csak milyen jó volna, ne csak a botrányi jutnánk, hanem hogy valamit teszünk is azért, hogy ezek gyógyulnak. A tökéletes egyháznak az illúziója régen is, ma is sok-sok ember elvitt az egyházról más, kisebb közösségekbe. Ebből elég hamar föl lehet ébredni, amíg az új közösségben nem tapasztalja meg az ember az első hibát. Egyébként milyen szép, hogy Istennek az alázata jelenik meg abban, hogy az egyházat szövetségesnek tartja. A gyenge egyházat, a bűnös egyházat, a Szent Isten. Tehát, hogy az ő alázatáról szól, hogy így akar megjelenni a mi gyengeségeink, egyszerűségünk, fogyatékosságaink, korlátozottságaink, eszköztelenségeink között akar nagy dolgokat tenni, és ez így történik, ha Rómára, Ferenc pápára gondolunk. Van egy furcsa gondolkodás, és ezzel szeretném zárni. Még ezt nem mondhatom. Ezzel szeretném zárni az előadást, hogy sokan gondolkodnak úgy, hogy hát, hogyha az egyház ilyen, akkor én miért legyek jobb? Ha az egyházban bűn van, akkor én miért legyek jobb? Ha ez az ember templomba jár, hogy így viselkedik, akkor hát én is viselkedhetek úgy, nem? Óvodában ez egy nagyon jó magyarázat. A felnőttek világában már nem elfogadható. Az, hogy a másik bűnt követel, az, hogy másik gyilkol, lop vagy csal, az nem szokott egy állami bíróság előtt sem felmentést hozni senkinek sem. Azzal nem magyarázhatjuk a bizonyítványt. Nem akaszthatunk a hátunkra hibajegyzékeket, hogy hát már a másik így csinálta. Szóval ez valahogy nem mentség, és csak jól. A másik bűne sohasem mentség az én bűnömre. Ne legyen ez a fura gondolkodás, vagy legalábbis ne bennünk legyen, vagy tegyük helyre, ahol ez tapasztalható, vagy tetten érhető, mert ahogy mondom, kisgyerekek szoktak ezzel, mert hogy ő ilyen, meg ilyen, és akkor én is ilyen voltam. De ott már egy jó anyuka is azért rendet tesz, és elmondja, hogy ez nem jogosít fel arra, hogy ő olyan, hogy te is olyan legyél. Az egyház a szeretet története innét indulta meg, és azt kívánom, hogy erről mindenki szerezzen személyes tapasztalatot és jó tapasztalatot. Köszönöm a figyelmet, ha van kérdés, szívesen válaszolok rá. Elbújtam a pult megint. Tessék, professzor!
Ki mennyi?
Persze, jobb a hagyat.
Nekem nagyon érdekes volt az előadás, sok gondolat támaszt az emberben, és ezt a meg sokáig el lehetne beszélgetni. Különösen megragadta a figyelmemet az egyházról, hogy a nem egy társadalmi létesítmény, vagy képződmény és közösség. Szóval a közösség juttat eszembe azt a gondolat, ami tulajdonképpen számos országnak a nyelvében megjelenik, hogy ez a közösség a templomba szokott tulajdonképpen megnyilvánulni, és ezért ez az egyház, a szent az egyház tulajdonképpen, és a régi magyar nyelvben a szent egyház tulajdonképpen a templom volt. És a kirke, vagy még más nyelveket is felhozhatnám, a kirke az egyszer jelent templomot, egyszer jelent egyházat. Ugyanakkor viszont, és a közösségnek a hangsúlyozása mellett nem szabad elfelejteni arra, és gondolom, hogy az egyház se felejtelik arra el, hogy a közösség az egyénekből áll. Tehát ez a kettőség, a közösség és az egyének, ezek párhuzamosan futnak. Hogy más nem mondjak, a mi atyánk, az többen számba kép. Végig többen számba. Mi atyánk, add meg a kenyerünket, bocsánat meg a védkeinket, mi is megbocsánjuk az erőt, tehát többen számba van. De ugyanakkor a hiszek egy, az viszont hiszek egy Istenben, tehát ez már, ott már az egyén nem tud a közösség mögött elbújni. Én azt mondom, az egyének és amikor a bűneinkért mi vagyunk felelősek, a bűneink követelményeit is mi nekünk kell vállalni, és amikor meghalunk, akkor tulajdonképpen az ítélet is egyénre van szabva. Tehát én úgy gondolom, ez az egyén és a közösségnek a párhuzamosága, ez megnyilvánul. Ezt csak kiegészítésképpen gondoltam mondani, nem hiszem, hogy ebben különbség, vagy nézetkülönbség van köztünk, de egy dolog kérdésem van. Fölvetődött az, hogy a Jézus a Isten országát ígérte, és akkor jött az egyház. Az Isten országáról az evangéliumban nem teljesen egyértelmű a beszéd, mert nagyon gyakran az van, hogy az Isten országát várjuk, az majd eljön, nem tudjuk, hogy mikor jön el, de ugyanakkor azt jól vagyhatjuk az evangéliumban, hogy az Isten országa köztetek van. Hogy kell ezt érteni?
Köszönjük a hozzászólást. Tényleg nincs véleménykülönbség az egyén és a közösség szempontjából köztünk. A kérdésre szeretnék válaszolni, hogy a Isten országa az nem egyed az egyházzal. Isten országa az egyházban már tetten érhető, de még nem a maga teljességében, az majd az üdvösségben lesz tetten érhető. Amit az egyház tagjaiként, vagy az egyház imádsága által nem lajstromba fölvettekről mondom ezt, hogy meg az egyház közbejáró imái által fognak majd odaérni, és megtapasztalják az Isten országának a teljességét. Jézus azt mondja egy helyen, hogy nem lehet azt mondani, hogy Isten országa itt van, vagy amott van, hanem köztetek van, bennetek van. És pontosan ezt értjük meg, hogy az egyházban ebből már valamit megtapasztalunk. És ez nagyon fontos volt ez a szempont, hogy az egyén, tehát nem csak a közösség, hanem egyénileg én tapasztalom meg, amikor mondom, jöjjön el a te országod. És ezeknek az országnak az eljövetelét már, hogy is mondjam, nyomukban most is megtapasztaljuk, csak nem azzal a, és mondjam, a végérvényes formájában, meg beteljesült formájában, ahogy majd Isten országában fogjuk, ahol nem lesznek felekezeti határok, hanem kiderül, hogy tényleg egy az akol, és egy a pásztor. Más kérdés?
A jó előadást nem szabad kérdésekkel
állni. Értem,
köszönöm. Tudom, hogy azért nem kérdés.
Akkor visszaadom a szót Ritának. Egyszerűen pár kérdéshez
kimegyek. Megköszönöm az előadást, az önök figyelmét és hozzászólását. Ahogy Ferenc pápa mottójával indítottuk ezt az őszi programsorozatot, most egy tőle vett gondolattal szeretném ezt a mai előadást zárni. Ezt az egyik nyári nyilvános audienciáján fogalmazta meg. Egyháznak, Isten népének lenni azt jelenti, hogy Isten kovásza vagyunk az emberiség számára, vagyis hirdetjük és hordozzuk az örömhírt ebben a világban, mely gyakran eltévejedik, és ezért szüksége van bátorító, reményt keltő, új erőt adó válaszokra. Az egyház legyen az Isten irgalmasságának és reményének a helye, ahol mindenki érzi, hogy meghallgatják, hogy szeretik, hogy megbocsátanak neki. Az egyháznak nyitott kapukkal kell állnia, hogy mindenki bemehessen oda, mi pedig kiléphessünk rajta az örömhír hirdetésére. Köszönjük, hogy eljöttek, és két hét múlva várjuk Önöket ugyanezen ebben az időpontban, ugyanezen a helyszínen.